Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a megkívást.
Köszönöm szépen a megkívást.
A bizottság, az Európai Bizottság státusza az, hogyan van szabályozva a választás után, meg az új parlament megalakulásáig? Bénakacsa időszak?
Hát a gyakorlatban igen, a szabályozás az egyértelmű, hiszen a bizottság természetesen addig, amíg hivatalban van, addig mindent elvégezhet. Itt van egy összefüggés persze a választások és a bizottság között, hiszen pár hónappal a parlamenti választások után bizottsági választás is van, de ez adott esetben akár még el is tolódhat egymástól. Az biztos, hogy lejár, ha jól emlékszem, jövő évnek az elején a bizottságnak a mandátuma, általában 5 évvel azután, hogy megalakult, és talán a Barroso utáni bizottság valamikor november tájékán alakult meg, de meghosszabbították ott az átmeneti időszakot. De a lényeg az az, hogy a bizottság teljes hatáskörrel működhet továbbra is. Természetesen a politikai háttér hiányzik mögüle. A kérdés mögötti feltételezés persze nyilván az, hogy adott esetben előfordulhat, és ez azért nem teljesen valószínűtlen, hogy nem tud az Európai Parlament rögtön bizottsági elnököt választani, vagy ha meg is tudja választani mondjuk júliusban a bizottság új elnökét, a biztosoknak a megválasztása csúszhat. Ez már 5 évvel ezelőtt is egy felmerülhető lehetőség volt, és hát éppen legutóbb a mai napon a brit kiválással kapcsolatban emlegették azt, hogy ha mégis esetleg kell tartani Nagy-Britanniában európai parlamenti választást, mert nem tudják tartani a március végi határidőt, akkor még a bizottság megválasztásában is részt kellene, hogy vegyenek a brit képviselők, vagy már nem vesznek részt, és akkor emiatt kell tolni, de ezek inkább ürügyek, ezt nem venném a komoly felvetések körébe be.
Az, hogy teljes joggal dönthet a bizottság egészen addig, amíg a mandátumon megvan, emellé nem merül fel egy olyan igény, hogy egy valószínűleg nagyon átalakuló parlamentben nagyon érzékeny ügyekben már ne hozzon sorsfordító döntéseket?
Hát valóban, de azért a bizottságnak a legerősebb jogkörei mégiscsak a jogszabály kezdeményezés körében vannak, hiszen sem a tanács, vagyis a tagországok kormányai, sem pedig a parlament nem kezdeményezhet jogszabályt Európában. Erre kizárólag a bizottságnak van lehetősége. Ez egy ilyen fajta hatalmi ágak megosztása keretében került erre sor. Szerintem ez így jól van, de például jogalkotást a bizottság tud kizárólag kezdeményezni, és hát a bizottság nem fog olyan jogalkotásokat kezdeményezni egy újonnan megalakult parlament után, főleg egy teljesen interregnum átmeneti, de facto interregnum időszakban, amikor tudja, hogy adott esetben nincs meg a többség hozzá, hogy ezeket átvigye, és talán az idő sem, hiszen azért az európai jogalkotás korán sem olyan gyors, mint mondjuk a nemzeti jogalkotások.
És a mostani időszakban, amikor még a kampány igazából meg sem kezdődött, mert hivatalos időpontja nincsen, a bizottság óvatosabb a munkájában, gyorsít vagy lassít? Mi a tapasztalat?
Hát, mi most már kiszámoltuk, hogy az, ami már eddig nem jött be, az már nem fut végig, de ennek ellenére hát azért mégiscsak látunk olyan törekvéseket. A bizottság egyrészt elkésett egy csomó jogalkotással, ezért korábban dicsértük, mert azt hittük, hogy ez egyfajta dereguláció, tehát csökkenti ezzel a szabályozást. Ez kiderült, hogy a Barroso bizottsághoz képest sem kevesebb az a jogszabálytömeg, amit ők javasoltak, hiába büszkélkedtek, vagy akár büszkélkedtünk mi is ezzel. De nagyon megkéstek nagyon sok jogszabálynak a beterjesztésével, és az azért látszik a parlamentben is, hogy a már bent levő jogszabályok esetén, vegyük ide a Wikström jelentést, ami a híres kötelező elosztási kvóta, ott azért szeretnék, hogyha végigfuthatna még a rendszeren az a fajta javaslat, amit az a fajta szellemiségű bevándorláspárti javaslat, amit ők képviselnek. Tehát ezt folyamatosan látjuk, ezt látjuk nem csak a jogalkotási kérdéseknél, hanem a parlamentben olyan ügyeknél is, amelyeket úgy hívnak, hogy önálló kezdeményezései jelentések, amelyeknek persze jogkövetkezményük nincsen, de azért egy olyan fajta közeget, olyan fajta hangulatot kívánnak teremteni, végezzük el még most a végén, amit el lehet, ebbe a körbe tartozik az a hírhet jogszabály tervezet is, amely mondjuk a különböző NGO-knak akar az Európai Unió részéről egyfajta elfogult és partizán pártpolitikai szempontból, ideológiailag elfogult szempontból plusz pénzeket juttatni, vagy ide tartozik az a szabály is, amely arról szól, hogy bizonyos országoknak a költségvetési támogatása, kohéziós támogatását függővé tegyék az úgynevezett jogállamisági mechanizmustól. Ezeken nagyon látszik, hogy ezeket szeretnék végigverni, ezek szinte kivétel nélkül valami fajta bevándorláshoz kapcsolódó ügyek.
Ezek tartósak maradhatnak egy teljesen más parlamentben is, vagy egy következő parlament, következő bizottság egy tolvonással nullára írhatja?
Elvileg van egy úgynevezett diszkontinuitási elv, vagy ami azt jelenti, hogy egy ilyen mi házszabályunkban, az Európai Parlament házszabályban az van, hogy azok a jogszabályok, amelyeket nem jutottak a végszavazásig, azok lényegében elesnek. Gyakorlatban ez nem így folyik. Gyakorlatban ilyenkor megvizsgálják, hogy bizottságokban milyen stádiumban vannak ezek a jogszabályok, és aztán melyek azok, amelyeket esetleg folytatni kéne, és akkor nem úgy veszi föl a fonalat a rendszer, hogy visszamegy az elejéig, hanem ott, ahol az előző parlament ott hagyta. Most ebben a tekintetben azért várható egy nagyobb törés, hiszen a politikai értelemben is nagyobb változás van, és nem csak arra gondolok, hogy mondjuk akár a bevándorlás ellenző, vagy éppen euroszkeptikus erők nagyobb számban jelenhetnek meg, hanem az, hogy Európában ma egy olyan hangulat, olyan légkör, olyan vita van, amely egyértelműen azt mutatja, hogy van egy jelentős eltolódás az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest. Az 5 évvel ezelőtti helyzet még nem élt át 2015 nyarának az óriási bevándorlási hullámnak és nyomásnak a kataklizmáját, és ennek következtében egészen másképpen gondolkodik. Egy megfagyott állapotot tükröz, amihez képest Európa mára mind szellemileg, mind a politikai vitáinak a tartalmát tekintve megváltozott, ma már nagyon jelentős mértékben eltolódott egyfajta kritikusabb irányba.
A parlamenten látszik, hogy a mandátumok végéhez közelednek? Vagy ugyanolyan munka folyik, mint eddig?
Természetesen látszik, ma már még mi is érzékeljük Magyarország összefüggésében, mi hosszú éveken keresztül kitüntetett célpontja voltunk az Európai Parlament baloldali képviselői figyelmének. A múlt héten látott Magyarországról szóló vita pedig azt mutatja, hogy most már mi sem vagyunk elég divatosak, tehát már az európai baloldal sem tart annyira fontosnak bennünket, egy csomó téma elénk jött, senki nem volt jelen, magyarokon kívül természetesen, tehát sokféle jele van annak, hogy már mindenki a saját választási kampányával van elfoglalva. Ennek egy világos jele az, hogy vannak, akik újraválasztásért küzdenek, vannak, akik a pártjukban küzdenek, ugyanezért, hogy felkerüljenek a listákra. Tehát most már azért nagyon kis figyelmet tudnak fordítani a jogalkotási munkára. Egyébként a tartalmi részét, aminek mondjuk az egyik legnagyobb eleme az úgynevezett 7 éves költségvetés, az MFF, tehát az unió hosszú távú költségvetésének a fő tételei parlament a maga részére elvégezte, tehát viszonylag készen fog tudni egy csomagot letenni a tanács asztalára áprilisban, de ennek az utómunkálatai folynak már jelen pillanatban, ezt el tudja végezni a parlament.
Vannak olyan tisztségek, amelyeket a néppárton belüli frakció elosztásban a Magyarország, a magyar képviselőcsoport ambícionál?
Természetesen, ennek van egy kialakult rendje. Mi mindig fontosnak tartottuk, hogy az Európai Néppárt vezetésébe valamilyen formában benne legyünk. Én vagyok egyébként 2004 júniusa óta az egyetlen folyamatosan és leghosszabb ideje szolgáló alelnök az Európai Néppárt frakciójának. Ennek most szeretnék egyébként véget vetni, szeretnék egyet hátrébb lépni, nem kívánok, de az a Fidesz számára, amely egy nagyon előkelő helyen fog szerepelni a mostani kimutatások szerint az Európai Néppártba bejutó pártok között, harmadik, negyedik helyen lehetünk, tehát németek, lengyelek után már valahol mi jövünk ott a spanyolok, olaszok, franciákkal együtt. Ennek sajnos nem az oka, hogy olyan óriási erősödés következett volna be, hanem éppen, hogy az olasz, francia és egyéb kollégáknak az ereje egy kicsit elapadt. De mi fontosnak tartjuk azt, hogy benne legyünk a néppárt vezetésében. Ennél kevésbé tartottuk fontosnak, hogy mondjuk bizottsági elnöki tisztségekért hajtsunk. Azok egy-egy szakterületre vonatkoznak. A magyar politika és az elmúlt éveknek a vitája azt mutatták, hogy nekünk nagyon fontos, hogy benne legyünk az Európai Néppártnak a politika csináló részében, és ezt szeretnénk megtartani, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ugyanazokkal a személyekkel.
Miért gondolja, hogy a jogalkotásért felelős alelnöki pozícióból vissza kell lépnie? Sok?
Hát igen, egyrészt rengeteg munka jár ezzel, másrészt pedig ez a feladat talán Magyarország szempontjából nem annyira hasznos. Ez abból a szempontból hasznos, hogy mi meg tudtuk ott mutatni, hogy mi képesek vagyunk kormányzásra, képesek vagyunk rendesen vinni a parlament ügyeit. Egyfajta tekintélyt lehetett szerezni azzal, hogy mi látták rajtunk, hogy mi civilizált és az európai mérce szerinti működő politikusok vagyunk. És ez aztán utána többi konkrét már Magyarországon foglalkozó ügyben hozott hasznot nekünk. Ez persze rengeteg energiával jár, ami sok olyan lekötöttséget is magával hozott, amely más irányból elviszi az energiákat. Én a jövőben szeretnék egy kicsit ilyen szellemi értelemben nyitni, és Európa jövőjével kapcsolatos nagy közjogi, politikai, stratégiai kérdésekkel foglalkozni, nem pedig a napi jogalkotással, és ez is az egyik oka annak, hogy én személyesen nem szeretnék indulni mondjuk a következő elnökválasztásra. Így is túl hosszú, 15 év az már rengeteg idő, már nekem is túlzás.
De mit fogsz, könyvet fog írni, monográfiákat fog írni, elméleti
munka? Nem, hát rengeteg, Európa forrongóban van jelen pillanatban, szellemi forrongásban van, minden irányban óriási viták vannak, átalakuláson, és ebben a tekintetben egyfajta szellemi iránymutatás, a jövőbeli irányoknak a kiérlelése tekintetében igenis van szükség arra, hogy rengeteg energiát beleöljünk, és azt pedig nem hagyhatjuk, hogy kizárólag a jelenleg is uralkodó baloldali liberális irányzat legyen az egyetlen, amely ezt a jövőben is érvényesíti. Van már kialakulóban vannak azok a pillérek, amelyekre rá lehet építeni egy az emberekhez közelebb álló, egy a bevándorlást elutasító, az európai értékeket komolyan vevő és a hagyományt tisztelő, de ugyanakkor megújulásra képes európai politikának. Én ebben szeretnék valamilyen formában részt venni, és erre egyébként a legkiválóbb terep az Európai Parlament, hiszen ott ennek a forrongásnak a jele is jelen vannak, de a sok intézményi lekötöttség az engem már akadályozott abban, hogy ebben szabadon tudjak mozogni.
Programokat fog írni?
Szellemi, hát ezt eddig is csináltam, tehát lényegében ez nem fog olyan nagyon mértében megváltozni, egy-két terhet le tudok tenni, amivel jobban tudok ezekre a szellemi dolgokra koncentrálni.
Figyelnek erre Európában, hogyha egy képviselő ebből a pozícióból visszajön?
Ha még nem is, de majd fognak, tehát azt hiszem, hogy ez egy kollektív munka, ez egy nagyon izgalmas dolog, ami jelen pillanatban Európában folyik, és ebben részt venni szintén egy izgalmas dolog. Ez egy valami épülőben van, valami kialakulóban van, és ez nem korlátozódik az uniónak a mondjuk a jobboldali vagy jobboldali radikális bevándorlás ellenes részére, hanem igenis érinti a teljes spektrumot, hiszen a politikának a valutája, a mércéje az mégiscsak a siker. És ha valaki azt látja, például mondjuk a néppárton belül, hogy a Fidesz egy olyan országból, amely 21 képviselőt visz be az Európai Parlamentbe, elhozza ismét a helyeknek a felét, és ezt egy kormánypárti pozícióból tudja produkálni, akkor mondjuk a holland kollégáink, Keresztény Demokrata Néppárt, akik eddig is csak 4 képviselőt tudtak behozni egy nálunk nagyobb országból, akkor lehet, hogy elkezdenek azon gondolkodni, hogy érdemes talán tanulni tőlünk. Én például az egyik ilyen terület, amiről az imént beszéltem, ilyen szellemi terület, a néppárton belül, hogy a politikai pártok között megosztjuk egymással azokat a best practices-eket, tehát azokat a jó gyakorlatokat, a legsikeresebb eredményeket tanuljunk egymástól. Fideszt azért szigetelték el, vagy akarták elszigetelni baloldali segítséggel a néppárton belül is, hogy nehogy a többiek tanuljanak belőle. Tehát mi bennünk, a mi gondolatainkban, a mi kreativitásunkban, abban a szerepben, amit Orbán Viktor európai szintéren visz, egy óriási növekedési potenciált látnak az ellenfelek. Sajnos a barátaink ezt a potenciált még kevésbé vették észre, mert az ellenfelek erre kialakítottak egy olyan módszert, hogy igyekeznek megakadályozni azt, hogy mindenféle alaptalan vádakkal, autódafékkal, ellenünk való támadási hadjáratokkal, kikiáltanak bennünket diktatórikus tendenciáknak, sajtószabadságsérelemnek, stb. Stb. Ismerjük ezt, tehát ezt talán itt nem kell részletezni, és ezzel le akarnak választani arról, hogy a néppárt is sikeres lehessen. Azért, mert a baloldal, szocialista pártok, liberális pártok, de akár a zöldek is nem tudják ezeket a sikereket produkálni, nem akarják azt sem, hogy a velük egyívású európai párti néppárt se legyen ilyen. Velük együtt zuhanjunk, vagy menjünk be a levesbe. Ezt mi nem akarjuk, ennek ellenállunk, és hát például egy ilyen, ez is egy olyan szerep, amit én magamnak is látok, amelyben kialakíthatunk pártok között. Tehát, hogyha a hollandok nem hogy családpolitikára kíváncsiak, a németek arra, hogy mondjuk hogyan kötjük a személyjövedelemadóhoz a különböző családtámogatásokat, vagy milyen bevándorlással kapcsolatos intézkedéseket teszünk, akkor le lehessen ülni, és tárgyalni lehessen. Vannak egyébként ilyen kezdeményezések, elkezdtük ezt a CDU-val, tehát az kormányzó, német kormányzó párttal, elkezdtük más pártokkal is, és szeretnénk ezt kiterjeszteni, és hát természetesen Közép-Európában van is szintén van egy együttműködés szlovénokkal, de akár még csak nem is a néppárthoz tartozó erőkkel is vannak közös találkozási pontjaink, mondjuk a cseh kormányzó párttal.
Ajánl valakit maga helyére a jogalkotásért felelős?
Igen, hát természetesen majd a Fidesz, nagyon kiváló csapat jött össze az európai parlamenti választásra, a Fidesz választmánya egy minden eddiginél ütőképesebb jó társaságot alakított meg, amelyben érvényesül a kontinuitás, tehát teljes Közép-Európára és teljes magyarságra kiterjedő listánk van, tehát egy nemzeti lista van, mint ahogyan volt ez 5 évvel ezelőtt is, hiszen rajta szerepelnek az Európai Unióból tartósabban kimaradó nemzetrészek képviselői is, tehát a vajdasági vagy a kárpátaljai képviselők, akik beváltak és maradnak. Vannak képviselők, akik kiváló munkát végeztek, azért maradnak, és jön néhány vérfrissítésként néhány fiatal ember, aki meg aktívabban részt tud venni abban a politikai küzdelemben, amit Európában. Hát folyamatosan nekünk folytatni kell, ez a magyar közönség ezt folyamatosan látja, amikor bennünket támadnak az Európai Parlamentben, akkor az a csatársor fölállt, illetőleg olyan veteránok, mint én is, vagy Dajs Tamás, azért ott leszünk, és nem adjuk föl továbbra sem a küzdelmet. Ez egy nagyon jó csapat, ebből ki tudunk állítani 5 alelnököt is a néppártnak, hogyha akarunk, szerencsére, vagy sajnos csak egyet tudunk, mert egyre van lehetőség, de, el fogunk indulni ezen a választáson.
Tudják már, hogy kit javasolnak? Hogy működik?
Nem, hát ezt nyilván várjuk meg a választást, tehát ez a nép dönt. Aztán, amikor a nép eldöntötte, hogy kiket küldenek oda Brüsszelbe és Strasbourgba, akkor utána majd kialakítjuk a munkamegosztást. Természetesen úgy állítottuk össze a listát, hogy azért volt valami fajta elképzelés arra vonatkozóan, hogy kinek milyen szerepe lesz, ki az, akiknek esetleg naponta médiában kell szerepelni, kik azok, akik kicsit háttérbe húzódhatnak, mint én, akik inkább szellemi tevékenységet fognak ott folytatni, kik azok, akiknek bizonyos Magyarországnak nagyon fontos szakpolitikákat kell megjeleníteni, kik azok, akik Európa felé kommunikálnak már egy olyan megváltozott helyzetben, ahol mi ránk jóval többen figyelnek, és kik azok, akik pedig inkább az itthoni politikában folytatják a részvételüket, vagy éppen a határon túli politika irányaiban, hiszen azért számítunk az RMDSZ-es képviselőkre is, és természetesen az MKP-ra is a Felvidékről, hogy ők is ebbe a csapatba, ebbe a kibővített, kicsit Trianont felülíró csapatban is részt vegyenek.
Tőkés László és Söfflin György pedig visszavonul az európai parlamenti politizálástól?
Igen, ők úgy döntöttek, hogy nem akarják ezt folytatni. Én nagyon sajnáltam mind a kettőt, hiszen nagyon kiváló munkát végeztek. Mindegyik egy olyan színfoltot jelentett, amely éppen ebben az imént már említett határon túli összefüggésben is megjelent. Söfflin György egy világszerte tisztelt professzor, Tőkés László pedig hát a nagy romániai forradalomnak a hőse, mind a kettő, az egyik a politikai, másik pedig a szellemi területen óriási, úgyhogy nagy veszteség az ő távozásuk, számítunk rájuk továbbra is.
Hogy látja most a biztos jelölés módját? Magyarország ugye listavezetőnek Trócsányi Lászlót és biztos jelöltnek is egyben megnevezte. Hogy fog eldőlni ez?
Hát tudjuk, hogy megint nem lesz könnyű, legutóbb Navracsis Tibornak nehéz pillanatokat okoztak az Európai Parlamentnek a baloldali képviselői, aminek nem az ő szellemi vagy tudásbeli vagy képességbeli háttere volt az oka, hanem a politikai, vagyis az, hogy Orbán Viktor kormányában dolgozott, ezt a baloldali képviselők nem tudták neki megbocsátani, ezért eléggé megszorongatták a meghallgatásokon. Ugyan most a helyzet jelentősen meg fog változni politikai összetétel tekintetében, így a hangulat is, de továbbra is számítunk arra, hogy jelentős legitimitás kell a jelöltünk mögé. Ezért választottuk mi is tulajdonképpen az európai csúcsjelölt modellt, a Spitzenkandidát modellt, hogy legyen mögötte társadalmi felhatalmazás, vagyis mi megmondjuk a magyar embereknek, hogy mi, hogyha mi nyerjük meg az európai parlamenti választást, akkor Trócsányi Lászlót fogjuk jelölni a bizottság élére. Ez itthon is egy fontos demokratikus átláthatósági szempont, hiszen az emberek beleszólhatnak a világtól amúgy egyébként fényes elszigeteltségben működő Európai Bizottságnak az összetételébe egyrészt, másrészt pedig garantálják azt is, hogy amikor kiállunk az európai szintére, akkor Trócsányi László egy ilyen meghallgatáson, amellett, hogy kiváló szakmai teljesítményét fel tudja ott mutatni, azt tudja mondani, hogy ő mögötte ott áll a magyar embereknek a nagy többségei, és mert ennyien és ennyien szavaztak a Fidesz listájára, tehát nem pusztán egy kormányjelölésről van szó, hanem az emberek is ott vannak emögött. Magyarország ezt a fajta megközelítést gyakran alkalmazza, például a bevándorlás kapcsán mi megkérdezzük az embereket arról, hogy mit gondolnak erről, és amikor elmegy Orbán Viktor Brüsszelbe, vagy Pintér Sándor a megfelelő fővárosokba, tanácsba ülnek, akkor ez egy fontos adóász, amikor a tanácsban azt mondjuk, hogy hát gyakorlatilag nem nagyon a mozgásterünk, mi nem mozdulhatunk rá egy bevándorlás párti álláspontra, nem fogadhatunk el olyan kompromisszumokat, mert mi megkérdeztük az embereket, és a mandátumunk pedig tőlük származik. Mi azért azt az elvet, hogy mi Magyarországot képviseljük Brüsszelbe, és nem Brüsszelt Magyarországon, ami sajnos az ellenzék és a többi párt esetében nem így van, ezt azért mi mindig vallottuk.
Jól értettem? A bizottság, az Európai Bizottság élére fogják javasolni Trócsányi Lászlót?
Nem az élére, az élére van egy jelölt, helyre. A néppártnak a jelöltje, akkor az nyilván elszólás volt, vagy vágyvezérelt gondolkodás, szeretnénk természetesen valamikor majd biztos bizottsági elnököt is jelölni, és hát azért a Magyarország iránt megnőtt figyelem, az ha nem is egy bizottsági elnököt, de azt megmutatja, hogy igenis az számít, hogy mi Magyarországban mit mond az európai terepen. Ennek nagyon sokféle oka van, Orbán Viktor az egyik legrégebben szolgáló, Angela Merkel után a második legrégebben szolgáló miniszterelnök, már mindent láttunk már Karon Varjún, ő még Tony Blairrel, Helmut Kohllal együtt dolgozott annak idején, az első Orbán kormány idején, tehát sok ilyen oka van. Természetesen azért a mi jelöltünk az Manfred Weber Bajor képviselő, jelenlegi frakcióvezető, aki támogatunk abban, hogy megszerezze ezt a pozíciót, és én egyébként úgy gondolom, hogy ez egy nem is kizárt, nehéz lesz, nincsenek igazán kialakult mechanizmusok erre, de azért ő neki van talán a legjobb esélye jelen pillanatban, hogy ő legyen a bizottság következő.
Arra sincsen kialakult mechanizmus, hogy ki legyen a Spitzenkandidát, a fő jelölt. Az világos.
De
már
van,
nem,
hát arra a pártok már másodszor futottak neki, nem ugyanazzal a lelkesedéssel, tehát látjuk például, hogy mondjuk a szocialisták állítottak jelöltet, a néppárt természetesen, de már a liberálisok húzódoznak ettől. Ott nyilván belső viták is vannak ezzel összefüggésben, de ők tulajdonképpen kivonultak. Macron elnök nyíltan, aki most beállt a liberálisok mellé, idézőjelben, ő már nyíltan is mondta azt, hogy ő nem fogja tiszteletben tartani, vagy nem fogadja el a csúcsjelölt intézményt, vagyis hogy a legnagyobb pártnak a csúcsjelöltje legyen a bizottság elnöke. Ehhez képest kompromisszumban óriási nyomás nehezedik a néppártra, hogy esetleg ugyan néppárti, de mégsem az általunk kiválasztott személy legyen. Tehát Manfred Weber olyan óriási utcahosszal nyerte meg a jelölési processzust, hogy a néppártnak ebben sincsen mozgástere, vagyis visszatérünk az előző témához, hogy Trócsányi Lászlót is azért kell mindenképpen az Európai Bizottságba beválasztani, mert mögötte lesz egy társadalmi támogatás, ha az emberek úgy döntenek, hogy mi leszünk a győztes párt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szájér József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.